Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja: egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagyurak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ismét egy szép napra virat a mai, vagy van ilyen? Nem.
Mit akarsz mondani? Hát lehet, hogy van. Csak nem tudom, hogy kikeveredsz.
Igen, a lényeg az, hogy fél hét van, kora reggel, tessék felkelni, elindítjuk a Millás reggelit ma is itt a 9.9 Jazzin. Szeptember 24-én, igen, már sinem vagyok, a kezdés volt egy kicsit nehezebb. Csütörtök van, mit mondjunk még? Hát az, hogy itt van a stúdióban Mihálovics András.
És Gede Balázs ébresztette a nagy érdeműt, és a vonal túlsó végén pedig a 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp
írtak
és Viber.
Már a koránk elők?
Hogyne, a szerelmes futár már írt, hogy Csepel-Gödöllő vonalon jól lehet közlekedni, kissé vízesek az utak, sehol egy nyuszi, a nagyon magányos szerelmes futár. Most tényleg gyötrődik, ahogy így
ezekben igen, a szavakon. Igen, az utóbbi időn nincsenek jó aztán napjai, én azt hiszem észre.
D-kartárs is itt van, de Szeged felé. Tehát nem fogjuk tudni, hogy Zuglóig, Dunakeszitől a kettesen, hogy lehet. Ebbe az irányba suhan az M0-ás a borongós időben, ezt írja ő. Lehet csatlakozni az előttetek szólókhoz, ahogy említettem, a 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp és Viber számon. Azt mondja, hogy Maci van, és nem ő szólalt meg először, kérdezi Fergábor, azért, mert hogy ez ilyen kimondott szentírás. Hogyha Gedével vagyok, akkor Gede kollégáé. A start lehetősége.
Igen, ami hát sajnos így valamiért, nem tudom, zűrös volt az éjszaka, nem aludtam rendesen. Te olyan krumpli vagyok, hogy lesz még itt baki rendesen szerintem, hogy összeszedjem a gondolataimat, majd nagy erőfeszítések kellenek, de megteszek mindent, megígérem. És így akkor most meg is köszönhetjük a Gellérteket és a Mercedeseket. Boldog névnapot nekik. A Gerdák, Gerhárdok, nem véletlenül, ugye az a Gellért gyakorlatilag. Dismunda, Griselda, Griseldis, Mária, Meredis, Zelda. Fel tudtuk sorolni, mert most nincs olyan sok név a naptárban, mindenkit köszöntünk. Nagy-nagy szeretet.
A Gellértek emlékezzenek nagy elődük Szent Gellért mártír halálára, mert 1046-ban a pogány lázadások kellős közepén szegényt legurították a róla elnevezett hegyről a Dunába. Ez most elképzelhetetlennek tűnik, mert ott van a rakpart, és ugye azon nehéz átgurulni, még szöges hordóban is, de akkor biztosan máshogy vezetett a Duna vonala, úgyhogy...
Hát attól függ, honnan indították, mert a tetejéről azért ott nagyot lehet esni.
Biztosan.
Gellért egy Duna felüli oldalán nagyon meredek és sziklás, és állítólag, illetve hát nem tudni, mert van olyan mond, ami szerint hordóban, van olyan, ami szerint taligában lökték le, de ott halt mártír.
Viszont azt kell...
Halt a Kelen hegyen, ami a rendes.
Viszont azt kell tudni, hogy Bakonybélhez is kötődik ő, kérlek szépen. Ahova én nagyon szeretek járni, és én ezt nem tudtam egyébként.
Nem tudtad, hogy szeretsz oda járni?
Ne, azt tudtam, hogy szeretsz, de akkor még nem sejtettem. Igen. Szóval Bakonybélbe vonult vissza 1023-ba remetéskedni. Látod? Látod? Na, egyszer ez egy vágyam, hogyha nagyon felidegesítetek,
akkor ott fogsz kikötni.
Akkor én fogom
és
magam,
és
oda visszavonulok remetének. Van ott egy remek apátság, felújították, ismerem a apát urat is személyesen.
És beenged?
Úgyhogy szerintem, nem tudom, na ez a baj, azért... lehet, hogy hiába dörömbölnék.
Igen.
Ne vicceljem el. De ott akarok gyomlálgatni levendulát. És
oly, ez olyan romantikus, ilyen nekem is van.
Érdekes, akárkinek mondom, igen, ezt nem hiszi el. Pedig tényleg van egy ilyen vágy bennem, hogy így elmennék, igen, egy ilyen.
És ott a kerengőbe
választanék valami nagyon jó nevet.
Igen.
Mert hát nyilván le kell tenni a civil
eredetet, és akkor persze
választani valami latinos hangzásút, nem tudom. A hallgatókat megszavaztatjuk, hogy milyen testvér legyen.
Tényleg, hogy mi illik a macira.
Hogy Marcellus milyen testvér.
Hát azt ne vidd már el.
Ja, ez foglalt, bocs.
Ha esetleg kikötök melletted ott a bazsalikomos részlegen, akkor na, hát akkor itt a feladvány, tehát milyen latin, igen, nevet vegyen föl majd, amikor remete lesz a kedves András kolléga, 0630-2010-909 ide jön.
Na, egyébként Szent Gellért úgy sejtik, hogy szeptember 24-én a Pesti Révnél ez a belvárosi plébánia templom és a Rudas gyógyfürdő, aha, között volt. Megtámadták a vataféle lázadás részvevői, elfogták, majd két kerekű taigán a Kelenhegyről a mélységbe lökték. Így hunyt el tehát Szent Gellért. Legyen napi csata?
Hát, hogyha szűkre lehet venni, és mindig nem minden hadmozdulatát minden kell kielemezni, akkor szerintem beleférünk.
Minden ez van. Először is, ez azért fontos, 899. szeptember 24-én volt a Brenta-menti csata. Ez volt a kalandozásoknak az egyik első komolyabb ütközete. Háromszoros túlerő ellen vívták hátrafelé nyilazó őseink, és első Berengár itáliai király felett, és hát nem árt, ha tudjuk, hogy a Bergengócia az kicsit innen ered. Ugye a Bergengóc király az mindig ilyen nagyon, igen, gazdag volt. Hát persze, mert ugye Észak-Itáliában Berengár király volt, és természetesen belekeveredtünk az akkori nagy politikába is, mert hogy egy trónvita volt Arnulf császár és Berengár király között, mert hogy a keleti frank királyi címért ment a box, és hogy családon belüli rangjánál és születésénél fogva Berengár őrgróf nagykároly dédunokája lett volna jogosult erre a címre. Arnulf azonban szövetkezett, ő volt a császár, és szövetkezett a magyarokkal, hogy kicsit dolgozzák meg Berengár királyt. Nagyon-nagyon jól sikerült egyébként. Tehát 899-ben járunk, ugye 895-ben volt az, hogy Árpád fejedelem vezetésével ugye megérkeztünk a Kárpát-medencébe, és hát elhatároztuk, hogy akkor kicsit körülnézzünk, hogy kik a szomszédok, és így kerültünk bele ebbe a nagy politikába, és egész Lombardiát elárasztotta az 5000 magyar lovas, és hát gyakorlatilag elmentünk egészen Páviáig, ahol Berengár királynak a fővárosa volt, és itt tessék elképzelni, hogy a világ történelem leghosszabb szándékos menekülését produkáltuk, mert hogy összeszedett 15 ezer lovast a Berengár király, a Bergengóc király, és elkezdte üldözni a magyarokat, akik még az utóvédjüket, tehát a hátul védekezőket is beáldozták, hogy még életszerűbb, aha, legyen a csapda. És menekültünk, átkeltünk a Brenta folyó túlpartján, és elkezdtünk könyörögni Berengár királynak, hogy hát nem nagyon akartuk mi ezt, bocsánat, mi szadunk mindent, ezt hallod, figyelj a rafkót. Ha hagynak hazamenni, mondták a kalandozó, aha, magyarok, az összes rabolt holmit itt hagyjuk Berengár királynak, és eskü, hogy nem támadjuk meg többet. És hát elutasította nagyképűen Berengár király a kalandozó magyaroknak a kérelmeit, és hát le is táborozott, elkövetett egy ordas nagy hibát, nem védte a gázlókat, és bezárta magát egy szekérvárba. Oh. Innentől Muhi csata szerű ütközet következett, 15 ezer ember győzött le az 5 ezer magyar, mivel az összes katonáját összetrombitálta Berengár király, ezért egész Észak-Itália ott hevert előttünk, és hát el is indult a nagy kalandozás. Január 26-án már Modenánál jártak a kalandozók, és a Nannontalai kolostort felprédálták, szerzetesek, mindenki menekült, börtönlőkbe kötözve megkérték a Rialtót, stb. És hát innen ered gyakorlatilag az ebben az észak-itáliai fosztogató hadjáratban az a fennmaradt mondás, hogy a magyarok nyilaitól ments meg uram minket. Úgyhogy innen ered ez a mondás, és hát az a nagy kérdés, hogy ilyenkor mindig egy csomó emberrel beszélek, és elámulnak azon, hogy hogy lehet bedőlni egy ilyen trükknek, hogy menekülnek. Azok az emberek, akik ezt kérdezik, nem voltak csatában. Egy, kettő, nincsenek tisztában az akkori hírszerzési össze. És kommunikációs viszonyokkal. Tehát, hogy jön egy hadsereg, látod, hogy ott vannak jó sokan, megtámadod, azok elkezdenek futni, hát egy ilyen reflex van, egy ilyen üldözési reflex, persze, hogy kapjuk persze. már el őket, igen, ott igen, mennek. Igen. Tehát, és akkor utána...
Felszívják magukat érezni, hogy erőfölényben vannak, vagy az sejtvén, és...
És amikor meg ugye rájössz, aha. hogy támadnak, akkor már nem tudsz hátraüzenni igen. a többi 14.999 embernek, hogy úristen, visszafordultak, vagy itt vannak, vagy nem tudom én micsoda. Ráadásul ugye Kassai Lajossal nagyon sokat volt alkalman beszélni a kalandozó magyarokról, és azt mondja, hogy az ő elmélete szerint heggyel felfelé voltak a nyílveszők benne a tegezükben a magyaroknak, és amikor lovagolt utána a nyugati keresztény lovag, akkor még válogathatott is, hogy mibe van.
Aha.
Páncélingbe, akkor a hegyeset. Nincs rajta semmi, akkor a rombusz alakút. Uh-huh, van benne, uh-huh. vagy van rajta ilyen kemény posztókabát, akkor a kicsit hegyeset, és akkor úgy lőtek vissza. Úgyhogy ez az egyik, hát ugye csak ne kellett volna megállni, mert ha megálltunk, akkor nagy baj volt. Mert ugye a kézitussában nehezen bírtuk a nehéz páncélosokkal a küzdelmet. Úgyhogy így esett meg a kalandozás, és hát utána ez ugye Augsburg meg Merseburgnál ért véget, mert addigra ért, pont kiismertek, addigra híre ment Európába, hogyha ezek menekülnek, ne tessék utának menni, szépen nyugodtan, zárt handredben, menjünk. Na, ennyit a kalandozásokat.
Na, hát nagyon köszönjük, itt be kell áldoznunk pár születésnapost és eseményt emiatt, úgyhogy most már csak szemezgetünk, hát természetesen egy tőzsdepánikról mindenképp meg kell emlékeznünk, 1869-ben ezen a napon tört ki, és hát itt már többen tönkre mentek, tehát ez már egy olyan igazi tőzsdepánik volt. 1895 érdekessége, próbáltam utána járni, hogy ki volt ő, de nem találtam meg sajnos a nevét. Ennyi a feljegyzés, hogy először biciklizte körbe egy nő a földet 15 hónapon keresztül karikázott. Hát az a bringa még nem az volt, engem, amit most...
Az 1869-es tőzsdepánikot, te tudod? Nekem ez nem volt, meg a nem, 30-as volt.
Igen,
meg.
Mert az egy ilyen korábbi, azt tudom, hogy ott is voltak az 1800-as években, nem is egy, úgyhogy meg kell nézni majd milyen napra, mm-hmm. melyik esik. De igen, inkább az újkoriak a nagyon emlékezetesek, de már volt korábban is több. Aztán a Honda motor alakul meg 1948-ban, és a Barcelona Camp Nou stadionját is ezen a napon nyitják meg, bocsánat, nem ebben az évben, mert az 1957-ben volt. Születésnaposok közül...
Hát mondj valamit, én is mondom.
Hát F. Scott Fitzgerald amerikai írót megemlíthetjük, 1896-ban született, ugye a Nagy Gatsby szerzője, többek között ő, és ha már író, akkor Vas István magyar írót, költőt is 1910-ből.
Én Khomeini ajatollahot választanám, hát, nem azért, mert olyan pozitív szereplője a világtörténelmének, hanem azért, mert nem hittem el gyerekkoromban, hogy ez egy név.
Ja, igen.
Az ajatollahot se értettem, igen. meg a Khomeinit se. Azt hittem, hogy Grudinák Alajos szórakozik a tévében, mikor ezt mondta. 1902-ben született Ruhollah Khomeini, imán iráni politikus és főpap. 1989-ben hunyt el sokak megkönnyebbülésére. Aztán a Muppetek atya.
Hát őket mindenki,
ugye? Muszáj, mert hogy gyakran Muppet hasonlítanak show. Bennünket igen, is a két öreghez, igen. a karzaton, akik ecceteskednek. Jim Henson 1936. szeptember 24-én született, a Sesame Street és a Muppet Show szereplőinek egyik kitalálója. És egy jeles rendező is ünnepel születésnapot, Pedro Almodóvar, spanyol filmrendező, 1949-ben született ezen a napon. Úgyhogy Vuitritko is ünnepel, remélem jól ejtettem. 1972. szeptember 24-én született, most hallom, hogy ő elhagyta Magyarországot.
Igen.
Hát hogy?
Hát nem tudom.
Anyaggyűjtés vagy végleg?
Hát ilyen hosszabb kiköltözés rémlik nekem, amiket én láttam, ilyen szalagcímeket nem olvastam bele. Nem tudom, mi volt az indíték. Vagyis hát nem tudom. Na, zenéljünk egyet szerintem, és utána lapszemlézzünk, megnézzük, hogy ki mivel indítja a napot, ha csak nem csúszott be valami nagyon fontos útinformáció vagy üzenet, amit még most megosztunk a zene előtt.
Urzus testvér.
Urzus, nagyon jó, szerintem már is nagyon jó. Ez nehéz lesz.
Klampácius testvér.
Igen, Klampácius
testvér. Illetőleg Macius testvér.
Igen, hát az Urzusban benne van, úgyhogy szerintem az eddig...
Azt szerintem nem választható, az nem bibliai név.
Nem baj, neked, te megkapod. Ha bejutsz egyáltalán az apátságba, beengednek az újrakeresztelés veszélye nélkül, akkor szerintem ez a név mehet.
Yo, mikrofon próba, 1-2. Ez az első szó mindig, mikrofon próba. Hát legyen ez az első rávetsző kezdő nóta, és egyben az poétika, mert egy kicsi a gimnasztika, valami kicsi ritmika, és némi szó atlétika. A hangerő gombját biztonságból felcsavartam, de ha megerjedne a cucc, az nem miattam van. A kábel csatlakoztatva, de a lámpa még nem ég, én se tudom mindent magamtól. Ugye érted már, amit mondok? Egy, két, hát és négy. És biztos vagy benne, hogy tényleg hallani szeretnéd. Én inkább ellenőrzök mindent, technika ördöge nem alszik. Mert ma már nem az, hogy jó, ami jó, hanem ami igazán jól hangzik. Mert van itt sztereó hangfal, és egy jó adag kilóvat, de attól amit én zenének hívnék, és ha emiatt a tömegből egy kis picit kirívnék, akkor lehet, hogy mégis a közeg az, ami mérkezett, a fülek csak ülnek, és az agy is lefékezett. Csikli csak az ékezet, ami fontos, nem a betű. Ki tudja, mi a való, és mi a meseszerű. De pénzszerzés, hogy zeneszerzés, összekeverni hiba. A hülyek helyett bank, igyek pár pénzet, bumbát, a szíva. Én ebből köszönöm, de nem. Már réges-régen megfogadtam, hogy lesz egy cserélet, ez amit emberek játszanak, és így lesznek állatok. Nem egy kép jelenti be, mindent vállalok. Mert van, aki krátok, és van, aki hátok, és van, aki nem már mint egy halcsak tátok. Mégis ikon lesz, trendi termék, rádióból csöpögő életkellék. És sokan makoknak, da-da-da-da-dognak, címeket adnak, gyári zajoknak, ne felejtsd el, a mikrofon jogar, és nem szokakor vagy király, ha szabakkal nem vagy fukar. Érezd az ütemet, de fogd be a füledet, és olvas sokat, tévénézés helyett, és az asszociációs perspektíva elég tár. A szüveg lesz az pont, ami visszavár. Mert a mikrofon, a közepbe veszed, volt egy fontos szabály. Ne beszélhetsz nyugodtan, de ne legyél a papagáj. Mert a mikrofon eszköz, a mikrofon fej, de én ahol vagyok, igen, harcoljunk ezzel. A mikrofon hangszer, a mikrofon szúcső, az agyi univerzumhoz egy távcső. Elektronikus eszköz, ami alkalmas arra, hogy amit kimondok a számot, ezt mindenki hallja!
Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 9.9 Jazzy.
Még az utolsó doppergést belefojtottad az előadókba.
Ó, bocsánat, mindegy. Tőle előre is, vagy utólag is. A Portfolio.hu-t nézegettem éppen, és azt látom, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán bővítette a Kuba elleni szankciókat, nem hiszed el, mivel?
Kuba elleni? Hát ott most nyugi van.
Igen, nem baj, azokat is meg kell leckésztetni. Nem lehet szivart és rumot behozni az Egyesült Államokba, Kubából.
Felháborító. Azonnal mondjon le.
Biztos, hogy nagyon sokan mérgesek lesznek emiatt. Közölte, hogy nem engedélyezik a dohányárok és az alkoholtermékek behozatát a Karibi Szigetországból, tovább a Kubába utazó amerikaiak nem vehetnek igénybe olyan szállodákat, és nem lakhatnak más helyeken sem, amelyek a kubai állam tulajdonában állnak.
Ez hogy csekkolja?
Hát ez jó kérdés, igen, hogy ez hogy ellenőrzi majd. Kormányzatom kiáll minden állampolgár mellett, aki Kubában, Nicaraguában és Venezuelában a szabadságért harcol, és naponta azon dolgozunk, hogy föltekének az a része is teljes mértékben szabad lehessen. Trump.
Igen.
Pontosan.
Hihetetlen. Nem dühítsd hallgatókat korábban az amerikai demokrácia importjával. Apokaliptikus állapotokat, mondjuk az is jó.
Az olyan jó szkifi lenne.
Szóval az apokaliptikus állapotokat jósolnak Dovernél, akár 7000 kamionból álló dugók, 2-3 napos várakozás a Doveri kikötőnél, hónapokig tartó fennakadások az exportban, ez vár a brit fuvarozókra január 1-től, ha nem sikerül megállapodni az Európai Unióval a kereskedelmi kapcsolatokról. Az egyeztetések folytatódnak ugyan, de az uniós tagállamokban egyre erősödik a meggyőződés, hogy a brit kormány nem is akar megállapodni, arra törekszik, hogy Brüsszelre hálítsa a felelősséget, pedig a gazdasági károk háromszor akkorák lehetnek, mint amit a járvány okoz. Ezt a Világgazdaságban olvastam, ezt a hírt. Aztán itt van, hogy 5000 bérlakásnak kellene épülnie évente, többféle lakhatási lehetőség kellene a családalapítás előtt állók és a gyermekesek életkörülményeinek javítására. A tulajdonszerzés támogató intézkedések ugyanis nem mindenkinek segítenek. Az ideális az lenne, minden évben 30-35 ezer új lakás épülne, ebből 5000 bérlakás. Ez utóbbira többféle megoldás is kínálkozik, ráadásul a közhasznú lakások és a piaci bérlakások építésének szorgalmazói úgy vélik, hogy miután mindkét esetben fontos elem a bérlők tulajdonossá válásának segítése, így harmódiában vannak az otthonteremtési koncepcióval. És végezetül, ez is ugye a Világgazdaság címlapján volt, és az is, hogy Magyarországon akár a milliárdos tételt is elérheti az a jegyárbevétel kiesés, amelyet a színházak a koronavírus járvány miatt elszenvedtek. Ráadásul a szigorú előírások több millió forinttal terhelték meg a büdzséjüket. Úgyhogy ezek voltak a Világgazdaságban. Nálad
hát,
még?
Hogy az M4-t olvasom, és nem egyszerűen olyan irigy vagyok, hogy fér ennyi tehetség, ennyi üzleti finesz egy emberbe. Kérlek szépen, Mészáros Lőrinc megvette, átvette egy golfklubot, és rögtön 50%-os árbevétel növekedés, és pozitív eredmény, amire 10 éve nem volt példa. Tehát ehhez is nagyon ért a sztár vállalkozó. Hát nem tudni.
Megvette, és mondta, hogy drága taktársak.
Igen.
Akkor most 50%-os tagdíjemelés következik, vagy mi történt?
Nem tudom, igen, és a per luk árat, vagy
azok
nem tudom,
azok megmondták, hogy remek ötlet.
Így van, de hadd fizessünk többet, ha lehet. Az Alcsút dobozi golfklubról van szó, és rekord
el mellette.
Tényleg? Mm-hmm. Rekord.
Van ott egy nagyon-nagyon szép platánsor, érdemes megnézni. Nem a golfklubot, a platánsort.
Te csak odáhelyt, tehát a platánsor.
A golfklubban nem engednek be.
Nyilván.
No.
Na, szóval igen, 2008-ig visszamenőleg egyszer sem sikerült hasonlóan magas árbevételre szertenni.
Pedig
a cégnek.
Pedig volt azért a Csányi család tulajdonában.
Igen,
szóval
igen.
A Csányi Attilától vettem.
A Talentis Group volt, a ZRT volt a korábbi tulajdonos, az pedig ugye az OTP vezér Csányi Sándor és Csányi Attila a fiának a tulajdona. Na, hát szóval így néz ki. Az M4.hu-n lehet további részleteket erről a hatalmas sikerről. Micsoda grafikon, hatalmas, nagy, meglóduló árbevétel, pozitívba forduló adózott eredmény, érdemes nézegetni.
Azt írja a Magyar Nemzet, hogy nem várható el többlet teher a gazdáktól, a gyakorlatban is végrehajtó szabályozást vár el Magyarország az új európai agrárpolitikától, várhatóan október végén megállapodnak a tagállamok miniszterei az új közös agrárpolitika szabályairól, és még idén kialakíthatja álláspontját az Európai Parlament, ezután a bizottság javaslatait is figyelembe véve kell közös nevezőt találni a sok vitás kérdésre. 2021 és 2027 között milyen agrártámogatási rendszer lesz majd az Európai Unióban. Magyarország 12 milliárd eurót használhat fel a következő 7 éves ciklusban, és álláspontja szerint az új feltételrendszer nem jelentett irreális többlet terhet a gazdáknak, emellett kiemelt cél a támogatások változatlan szintű fenntartása. Ugye erről beszéltünk a héten, pont a Mihálovics gazdában, hogy hogyan, milyen lehet, mert elég drasztikus zöldítést határozott el Brüsszel, és itt már nem lehet ilyen tessék-lássék apró kis beavatkozásokkal zöldítést elérni a mezőgazdaságban.
Jó, hát szerintem ennyi, a többit a hallgatókra bízunk, hogy találják meg a nekik tetsző híreket, cikkeket. Most egy reggeli dal jön, bármennyire furcsa ez, 6 óra 54 perckor.
Reggel, csípa reggel, az a pajkos, friss levegővel, ébredező fák és borostyán indák borzolják föl szenderkő pőröm. Csak egy-két nesz, a ganglomhán tesz vesz, ha a bár a kapun túl. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet ma még belőlem. Kertész leszek, fát nevelek, vagy vadakat terelő juhász leszek. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet még. Itt van az egész nap előttem, még bárki. Bárki lehetek még, házi, locsolós néni, szeretgeti a virágokat, más meg szívja a napsugarat, a kávé illata ömből jön, a műzlistányért, a kanállal ütközött, fordul az ár, piacra megy a fonott kosár, benn a fejemben meg egy új dal születik már.
Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
7%-os BUX erősödés, és ez kicsit azért szembe ment a nemzetközi hangulattal, bár a DAX meg a Nikkei is felfelé ment, de majd Gede kollega kenyerét nem akarom elfogyasztani reggelire. 32.515 pont lett a vége a budapesti kereskedésnek, és vele másolt a kép. Hát kezdjük a jó érekkel, a Richter 4,6%-ot ment fölfelé. Napon belül 6.800 forinton állt meg. Az OTP-nek tovább tartott a csúszkorálása, 9.080 forinton fejezte be a kereskedés, ez 8%-os mínusz. Esett a MOL is 1.618 forintig, az 1%, illetve a Telekom is erősödgetett, nagyon kemény 1 forintot pakolt rá. Tegnap az árfolyamára is 368 forintig állapodott meg. vagy azon állapodott, meg nézzük, hogy mi van még itt. Az akkónál volt egy elég erős forgalomban egy 0,5%-os erősödés, ami komolyan vehető, az autó Wallisnál egy 5,6%-os erősödés, az nem annyira komoly forgalomban, és mi van még itt a nagy, a Graphisoft Park meg a BIF esegetett még értelmezhető forgalomban, a Graphisoft Park 1,3, a BIF 1,7%-ot.
Na kérlek szépen, egyébként a magyarhoz csak annyi, hogy ahogy volt, az sokkal jobb pozícióban is, csak utána elindult egy lejtmenet és eddig jutott. Aztán Amerika is egész jól kezdte a napot, de utána nagyon durván megfordult, és a napon belüli pluszból elég méretes, sőt, kifejezetten nagy mínuszok lettek. Ugyanis a Dow Jones közel 2%-kal esett, az S&P 500-as 2,4%-kal, a Nasdaq pedig több mint 3%-kal az árásra, tehát ezek elég erős fordulatot tükröznek. És Európában hozzánk hasonlóan is egyébként még fönnmaradtak az indexek. A DAX 4,1% pluszban, a londoni FTSE 1,2%-ben, a párizsi CAC 6,1% pluszban, hollandok 9%-ben, spanyolok éppen hogy pluszban, olaszok 2,1%-ban. De hát nagyjából az volt a kotta, ami nálunk. A tengeren túlhoz ugye, hát én azt gondolom, igen, itt egy általános piaci trendforduló volt napon belül, de talán a legizgalmasabb és leginkább várt esemény ugye ez a Battery Day volt a Teslától. Egyébként Elon Musk előtte hűtötte már a kedélyeket, hogy senki ne gondolja azt, hogy majd betolnak ott a licskán egy ilyen töltőre rakott akkumulátort, ami nem tudom, egy akkorában, mint ami a te kocsitban van, nem tudom, egész napi járást biztosít az autónak, tehát nem egy kész csoda cuccról lesz szó, hanem irányokról, technológiákról.
Facebookról látsz valamit? Mert az Európai Bíróság júliusi ítélete hatályon kívül helyezte azt a határozatot, amely lehetővé tette a cégeknek, hogy európai felhasználók adatait az Egyesült Államokba továbbítsák. Az, ugye a Facebook ne kezelhesse amerikai szerverein az európai felhasználók adatait, és a Guardian azt írja, hogy a Facebook adatvédelmi igazgatójára úgy reagált, hogy kész akár teljesen leállítani a Facebook és az Instagram működését Európában, amelyben az új szabályozás ellehetetleníti, hogy adatokat továbbítsanak az EU tagországokba, az Egyesült Államokba. Nem világos, hogyan tudnák folytatni az olyan szolgáltatások üzemeltetését az EU-ban, mint a Facebook vagy az Instagram. Kb. 400 millió ember hozzáféréséről van tehát szó. Meg visszajön a IVIV.
Az igen, az lehet.
De menő lenne.
Igen.
Abszuk, Facebook, Vivat, IVIV.
Igen. 2,1%-os volt a mínusz a Facebookban. És hogy nézem,
hát lehet, hogy emiatt egyébként, hát mert 400 millió felhasználó.
Pont ezt akarom mondani, hogy nézem az árfolyam görbét, és ez nagyjából a technológiai indexnek a kottája. Tehát nem nagyon látom benne a hírt, hogy ja, rátett volna egy lapáttal, de az nem jelenti azt, hogy a további megítélése nem lesz rossz a Facebooknak a befektetői körökben, és esetleg túlesi a technológiai indexet, tehát esetleg nagyobb tempóban halad majd lefelé. Egyébként visszatérve a Tesla, az több mint 10%-kal esett. Csalódást okozott a befektetőknek a Battery Day.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
No, hát lepörgött lassan az első fél óránk. Czoller Andi ül itt a stúdióban meglehetősen enerváltan. Gyanítom, sajnálja, hogy Uncle Benz...
Nem túl friss. Ja, Andi, jó reggelt.
Jó reggelt, nincsen.
Uncle Benz lesz a hírekben?
Nem.
Annyira píszik vagyunk, hogy nem lehet Ben bácsikának hívni a rizseket, hanem Ben's Original lesz.
Tényleg?
Igen. Ez komolyan emiatt van. Egy nagy vita van az Egyesült Államokban, hogy vannak ilyen szószok, ugye régen színes bőr, hogy kell píszin? Én egész héten ezzel küzdök, hogy kell píszin fogalmazni, hogy színes bőrűek voltak a szakácsok, és ugye ez egy ilyen nosztalgiát vált ki az amerikaiakban, hogy ugye a színes bőrű szakácsnéni milyen jókat főzött, meg ugye Ben bácsi szószai voltak az igaziak, amikor nagypapa kanalazta
és
őket.
És ennek vége.
Most már nem lehet Ben bácsizni. Úgyhogy Ben eredeti jelesz.
Aha, ennyi. Hát ez sokkal jobban hangzik. Igen. Na jó, szerintem akkor jönnek a hírek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a Millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel 8:30 után pár perccel, és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Épp testben!
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Reklám.
Egyedülálló koncert Maxim Vengerovval a MIPA-ban. Október 8-án új szerepben, karmesterként áll a pódiumra a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén. Schubert 8. befejezetlen és Bruckner 9. szimfóniáját vezényli. Ne hagyja ki ön sem ezt a páratlan zenei élményt. A zene kaland.
A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu/jazzy oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Több mint 41 milliárd forint a magyar kórházak tartozása. Nyugat-Magyarországon emelkedik a szennyvízben a vírus örökítő anyaga. Sűrűbben indított járatokkal készül a BKK a mai Európai Szuperkupa mérkőzése. Időnként felhők jelenhetnek meg az égen, de csapadékra csak keleten lehet számítani. Délután 23-28 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Augusztus végére 41,1 milliárd forintra duzzadt a magyar kórházak beszállítók felé fennálló tartozása. Az adósságállománya 8. hónapban 4,1 milliárd forinttal, idén havonta átlagosan 5,1 milliárd forinttal gyarapodott a magyar államkincstár adatai szerint. Információk szerint a kórházigazgatókat ugyan szeptember elején felszólították az adósságok kifizetésére, a levél mellé finanszírozást nem kaptak. A legnagyobb adós augusztusban a Pécsi Tudományegyetem volt, a második a Honvéd Kórház, a harmadik pedig a Debreceni Egyetem. A koronavírus járvány második hullámának felszálló szakaszában vagyunk, jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte, csak nem egy hete megközelíti az 1000-et a napi új fertőzöttek száma. Ismét felhívta a figyelmet a maszk használat, illetve a másfél méteres távolság fontosságára ott is, ahol a jogszabály ezt külön nem írja elő. Példaként említette a rokonlátogatást, a sorbanállást, a lift használatot, a taxis utazást, illetve az esküvőket. A szakember kitért arra is, hogy várhatóan október második felében lesz elérhető a szezonális influenza elleni védőoltás, immár mindenki számára térítésmentesen. Jelezte, a védőoltás beadatására a házi orvossal történt időpont egyeztetés után lesz lehetőség. Leginkább Nyugat-Magyarországon emelkedik a szennyvízben a vírus örökítő anyaga, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A közlemény szerint Szombathelyen, Zalaegerszegen, Veszprémben, Kaposváron, Szekszárdon, Pécsen, Békéscsabán és Egerben is növekedést mutatta ki. A nagy érzékenységű vizsgálattal a járványhullám megugrása, akár a nagy számú klinikai tünetet mutató esetek megjelenése előtt 4-10 nappal jelezhető. Többen is úgy vannak hatósági házi karanténban Pécsett, hogy a családtagjaikat nem kötelezték otthon maradásra, tudta meg az ATV híradó. Az érintetteket az ANTS munkatársa tájékoztatta arról, hogy a fertőzöttön kívül senkinek sem kell otthon maradnia. A városban egyébként már minden iskolában van koronavírus fertőzött. Sűrűbben indított járatokkal készül a BKK a csütörtökön a Puskás Arénában megrendezendő Európai Szuperkupa labdarúgó mérkőzése. Ma 16 órától éjjel 2-ig a mérkőzésre szóló jeggyel díjmentesen lehet igénybe venni a közösségi közlekedést. A stadion 18 órakor nyitja meg a kapuit, a találkozó pedig 21 órától kezdődik. Így 3 óra áll rendelkezésre a belépéshez. A zsúfoltság elkerülése érdekében érdemes minél korábban megérkezni a helyszínre, javasolja a BKK, arra is kitérve, hogy a stadion nem rendelkezik parkolóhelyekkel, és az aréna környékén is csak korlátozott számban lehet gépkocsival várakozni. A mérkőzés végén meghosszabbított üzemidővel közlekedik a 2-es, a 4-es metró és az 1-es villamos. A jelenlegi 14 napról 28 napra nő az apáknak járó gyermekgondozási szabadság Franciaországban. Ebből legalább egy hetet kötelező lesz mindenkinek kivennie a gyereke születésekor, jelentette be a francia elnök. Emmanuel Macron a nemek közti egyenlőség terén előrelépésnek, illetve mandátuma egyik nagy ügyének minősítette a jövő év júliusában életbe lépő változást. Az Elizé Palota tájékoztatása szerint az apa vagy a második szülő, aki lehet nő is, a gyerek születésekor júliustól 28 nap szabadságra jogosult. Mindenütt megjelenhetnek ma a felhők, de nagyrészt még kellemes idő várható, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati szél időnként megélénkül, délután 23-28 fokot mérünk majd. A hírszerkesztőt, Czoller Andreát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Szereget kívánok a hallgatóknak! Bezárják a 11. kerületben a Nagyszebeni utat, a Radosta utca és a Néptelen utca között felújítás miatt. A Dózsa György úton a Hősök tere és az István utca között nem közben kertészek okozhatnak útszűkületet. Lezárták Kőbányán a Gyakorló utcát, a Hatház utcánál vízvezeték javítás miatt. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Things ain't going like they should. reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 15 percen folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádión Gede Balázssal
és Mihálovics Andrással.
0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Néhány hallgatói üzenet. Tegnap házi orvoshoz volt időpontom, amit ő adott, idő előtt 10 perccel ott voltam. Az asszisztens jön ki remegő kézzel és hanggal, hogy az orvos elment, nincs többé rendelés. Mondom, 5-re kaptunk időpontot. Ő az orvos nagy cirkusz után végleg elment, soha nem jön már vissza.
Úristen!
Na most akkor nekem kell egy házi orvos, aki aláírja a beutolót, azt mégis hogyan? Atyai. Teszi fel a kör.
De mi történt?
Hát szerintem besokolt. Nagyon sok, olvastam valami hírt, nem fér bele a sajtószemlébe, hogy nagyon brutális adminisztrációs teher alatt nyögnek, mert például a gyerekeknek, a szülőknek nem hiszi el az iskola, tehát orvosi igazolás kell, hogyha a beteg vagy, és gyakorlatilag egyfolytában igazolást írnak, nem tudnak rendelni.
Igen, ez ismerős nálunk is, a körzet is először elküldte a páromat finoman a melegebb éghajlatra, amikor ez a kontakt dolog volt, és ugye kérte, hogy teszteljék, mert hát egészségügyben dolgozik, sok emberrel fog találkozni, köztük krónikus betegekkel, nem szeretné továbbadni, ha baj van. Aztán visszahívt egy 10 perc múlva, és akkor kéztördelve kért elnézést, hogy hát nagyon nagy a terhelés, ő is ott ráadásul két orvos, tehát valakinek még a praxisát plusz éppen ellátott.
De jól hangzik.
Nagyon kemény.
Kuba, az EU ne exportáljon demokráciát Fehér Oroszországba, le a szankciókkal, ugye? Kérdezi a dühös hallgató. Ironizálni próbáltunk az amerikai demokrácia importtal, elnézést kérünk.
És most
Donald Trumptól,
és
ha
megbántottuk volna. Hírek.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát baleset történt már így kora reggel a 10. kerületben, a Kápolna utcában, a Kőrösi Csoma Sándor út előtt a külső sávban történt az esemény, illetve nem működnek a jelzőlámpák a 16. kerületben, a Füredi utcában, a Szent Mihály útnál, mert egy jármű kidöntött egy lámpaoszlopot arrafelé. Nekem ezek vannak.
Hát az útinform nagyon szűkszavon három sorban elintézi, hogy erősödik a reggeli forgalom. A főváros és környéki utakon, a bevezető szakaszon a szokásos reggeli fennakadásokra lehet számítani, írják ők. Így telítettek a sávok az M3-os autópályán, a 60-i és a Bagi szakaszon, valamint M0-ás autóúti csomópontól befelé, és sokan haladnak a 10-es főúton Sajmártól Ürömig, arra szól a forgalom.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na nézzünk.
Vitaindító dokumentum. Ez lett a közlekedési központ, Budapesti Közlekedési Központnak egy kiadványa. A budapesti aktív és mikromobilitás helyzetéről, tehát hogy mi legyen például a rollerekkel, meg a kerékpárokkal, és a lehetséges intézkedési területekről, illetve bringasztráda hálózatról készült ez a vitaindító dokumentum. A főpolgármesteri hivatal és a BKK széles körben véleményezés és szakmai tervezési folyamatot indít el, hogy kimunkálja ezt az aktív és mikromobilitási stratégiát. Budapest is szeretne nyitni a gyaloglás és a kerékpározás felé, ezt nem használjuk ki az ebben rejlő lehetőséget, van a dokumentumban. A kerékpáros közlekedés aránya 2030-ra eléri az 5%-ot, a gyalogos közlekedés pedig a 15%-ot az utazások hosszát tekintve. A 10 pontos javaslat az aktív és mikromobilitás fejlesztésére például, hogy az elővárosi utazások számát növelését megállítják, újraosztják a közterületeket, kényelmes, biztonságos, vonzó, gyalogos és kerékpárútvonal hálózatot hoznak létre, segítjük a közösségi közlekedéssel kombinált aktív és mikromobilitást, versenyképessé teszik ezt a dolgot, megvalósítják a teljes körű integrációt a tömegközlekedéssel, szemléletformáló kampány, szemléletformáló akciók, javaslat a hatékony szabályozásra és ellenőrzésre, és olyan szervezeti rendszeren dolgozunk, amely biztosítja a fenti intézkedések hatékony végrehajtását is, írja ez a 10 pontos javaslatcsomag. És a Bringa Strádáról is írnak, hogy szélesebb útfelületek, biztonságosabb csomóponti átvezetésekkel, gyors, közvetlen, akadálymentes, biztonságos és kényelmes kapcsolat a városközpontok, lakóterületek, munkahelyek között a korábbi kerékpárutakhoz, kerékpársávokhoz képest.
Hát nézegetem ezt a Bringa Stráda hálózati térképet, ami 2030-ra teljesedhet ki. Ugye nekem ez a bajom, hogy Dél-Budáról kicsit nehézkes eljutnom, meg időben is sok. Hát mire ott arra felé Bringa Stráda lesz, addig olyan véntrott leszek, hogy akkor azért nem fog menni ez a dolog, úgyhogy valamit lépnem kell. Egyébként komoly javaslatok vannak itt, ilyen, vagy jól hangzók, hát hogy mennyit lehet ebből megvalósítani, az majd kérdés, hogy megállítjuk, lassítjuk a városi és elővárosi utazások számának hát növekedését. Hát nem tudom, ezek nagyon komoly
hát több millió, azt hiszem másfél millió ember jön be az agglomerációból minden egyes nap.
Tehát ott P plusz R-ben, meg nem tudom miben, ott nagyon erősnek kell lenni, hogy azt a város határnál megállítsuk. Úgyhogy...
Igen. Aztán, hogy hol tartunk most? A rossz idő miatt október és április között várhatóan lecsökken a kerékpárosok száma, adják hát vissza az autósoknak az elvett sávot, és a városvezetés folytassa le az elmulasztott előzetes konzultációt, amelyek során a körúti lakosokat, a kerékpárosokat, az autósokat, a boltosokat, a futárszolgáltokat is megkérdezik. Ez Fűrjes Balázs mondta a nagykörúti kerékpár sávról szólva, és hozzátette, hogy a Lánchíddal kapcsolatban, hogy a híd helyzete nem akkor lesz rendezett, ha megkötik a szerződést a felújításra, hanem amikor az be is fejeződik. Na, de a lényeg ez pont ez volt, hogy adják vissza. Egyébként szerintem nem tudom, hogy ez mennyire jó ötlet nekem, így elsőre.
Hát de most mindenkit meghallgatsz, és minden...
Nem azt, hanem, hogy áprilisban úgyis, vagy nem tudom, októbertől úgyis a rossz idő kevesebb a bringás, akkor nem... lehetne visszaadni ezt a sávot?
Nem tudom, hogy kevesebb a bringás.
De igen, ez egy nagyon jó kérdés.
Ugye, mert városi viszonylag rövid forgalomban sokkal nagyobb a tolerancia, ott egy esőkabáttal megoldható. Most az én dél-budai, egyébként van egy ember, 6 óra körül biciklizik a Balatoni úton minden nap, tök mindegy, hogy mi van. Hú, eső, hát ő egy nagy példakép, ülök a kényelmes autómba, és ott nézem, hogy mekkora pengei, meg mennyire nem. Szóval van ilyen is, de nem ez a jellemző, nyilván valamennyit visszaesett, de városi, belvárosi körülmények között szerintem akár az is elképzelhető, hogy nem jelentősen, úgyhogy ezt majd meglátjuk talán. Hát ez egy sokáig fennmaradó vita lesz. Viszont a madarak helyzete rendeződni látszik, vagy legalábbis valamiféle javulás történhet a madarak élet, budapesti madarak érdekében, mert hogy fontos.
Bizony nem született. Könnyű nekik.
Hát nem.
Bár nálunk itt akkor a hadszacáré van itt szembe a tölgyen, csak ti nem látjátok, mert ti háttal ültök neki. Majd időnként mondom, hogy milyen fajok bukkannak
fel. Hát ott ülök, én is látom, meg egyébként vannak kivételek, mert például Átkerben láttam madárházban olyan verebet, aki gyakorlatilag belenőtt a ketrecbe, tehát amikor még bement, még kicsi volt, és ott a hulladék magvakon olyan jól ért, és olyan kerek lett, hogy ott már
nem tud
kijönni, és ő is rabbá vált gyakorlatilag. Tehát nem minden madárnak megy rosszul a sora. Na, de a lényeg, hogy együttműködési megállapodást kötött egymással a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Főkert Nonprofit ZRT a főváros élővilágának védelme érdekében. Itt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület több mint 4 évtizede küzd hazánk vadon élő állatvilágának megőrzéséért, ezért is fontos egy ilyen megállapodás, és a Főkert pedig 1867 óta gondoskodik a főváros legjelentősebb zöld felületeinek fenntartásáért és fejlesztéséért, a társaság mai kor kihívásainak megfelelően nyitni kíván az ökológikus zöld felület fenntartási megoldások irányába a természetvédelmi szemlélet erősödésével vagy erősítésével. És ennek következtében 18-án, szeptember 18-án úgy döntöttek, hogy egyesítik erőiket, és ennek keretében a főváros, vagy a főkert kezelésébe tartozó fák faegészségügyi vizsgálatai zoológiai felmérésekkel egészülnek ki a fákban élő védett fajok megkímélése érdekében. A nagyobb parkokban 1000 darab madárodót helyeznek ki, javítva ezzel a városi odúlakó madárállományok költési esélyeit. Úgyhogy lesz itt nekik jó világ.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
A fej. Naponta így megy valamiben, telik az idő, szakad a konfetti eső. Köhög a koszos utca négy, erre járok gyakran én. Koros a földön, lassacskán szétjön. Fekete lyukba húz a vonat a föld alatt, metró.
Hát nagyon úgy fest, hogy át fog alakulni a KGFB számításának módja, vagy legalábbis a bónusz-málusz rendszer. Több dolog is történt, ami hát mozgásra készteti a biztosítási szektort, úgyhogy ezeket vesszük sorra. A vonal túlsó végén Lambert Gábor, a Mabisz kommunikációs vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Jó reggelt, szia!
Ugye onnan indultunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank közzétett egy, hát hogy is mondjam, csak egy ajánlást, amiben az volt, hogy nem magyarázhatják a biztosítótársaságok statisztikai adatok hiányával, ha biztosítás matematikai szempontból megalapozatlan, szélsőséges, a díjosztályból kiárazó díjtarifákat hirdetnek meg, és nem jó gyakorlatnak minősítették a KGFB alapdíj 2-3-szorosát is kitevő károkozói pótdíjakat. Jó kérdés, miért szólalt meg? Akkor vegyük ezt végig, mert aztán volt egy ombudsmani állásfoglalás is az ügyben, az meg egy külön történet. Vegyük először ezt a nemzeti banki szabályozói lépést. Miért lépette meg vajon a nemzeti bank, illetve mit szólt a szektor ez a
körülményhez? Hogy a kérdés első felében nem én vagyok az aktuális, hogy miért erre nem igazán tudok válaszolni. Ugye azt viszont el kell mondani, hogy ebből a levélből is kiderül, és ti is úgy fogalmaztak, hogy a biztosítók, azért 13 biztosító társaság van ezen a piacon, és elég nagy a szórás. Tehát valamikor tavasszal az egyik médium összegyűjtötte, hogy hogy is néz ki ez a károkozói pótdíj, és 10-20%-os emeléstől indul, és azért ennél jóval magasabb határokban ér el. Tehát nagyon nagy a szórás a biztosító társaságok között, és most is megvan a lehetőség arra, hogyha az ügyfél nem elégedett a tarifával, amit a biztosítójától kap, akkor a megadott határidőn belül más társaságot keresse magának a piacon, és jó eséllyel talál is olyat, aki ennél alacsonyabb kockázattal. Mm-hmm.
Na jó, de egy ilyen kártörténettel ugye pont azért megy arrébb, mert esetleg rá akarnak terhelni egy jó méretes károkozói pótdíjat, azzal nem fog jobban járni, mert nyilván máshol is magas tarifát fog kapni.
Igen, mert hogy a bónuszmálusz az drasztikusan tud romolni. De előtte tegyük, hogy mi ez a károkozói pótdíj, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
Egy kicsit keverjük a két dolgot, tehát a bónuszmálusztra azért majd válaszol külön a károkozói pótdíjat. Ugye a károkozói pótdíj az úgy jön be, hogy a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, hogy a biztosító társaságok a tarifálásnál ne csak a bónuszmálusz rendszerből induljanak ki, hanem egyéb korrekciós tényezőket is figyelembe vegyenek, például az elmúlt években volt-e valamilyen balesete az ügyfélnek, tehát okozott-e kárt. Hiszen nyilvánvaló, hogy hát, ha már a bónusz-málusz rendszernél maradunk, akkor nem ugyanolyan kockázatot jelent az az ügyfél, aki tizenvalahány év óta teljesen balesetmentesen vezet, vagy pedig eljutott a tízes fokozatba, volt egy balesete, és két év után visszaküzdötte magát a tízes fokozatba. És ugye a bónusz-málusz rendszer, meg hát az egész tarifálásnak az a lényege, hogy múltbeli dokumentumok, tények alapján állapítunk meg egy jövőbeni kockázatot. És éppen ezért lehetősége van arra a biztosítóknak, hogy egyéb szempontokat, egyéb korrekciós tényezőket is figyelembe vegyenek.
Uh-huh. Értem. Tehát akkor...
Hát értem, én is értem. Nekem pár évvel ezelőtt volt egy ilyen jégbordán, megcsúsztam parkolás közül, és megkarcoltam egy lökhárítót. Szó szerint megkarcoltam. A biztosító kimutatott valami 180 000 forintos kárt, és úgy rám terhelt, hogy kis ilyen kifizettette velem a kárt. Tehát azért ezzel a károkozói pótdíjjal van gond bőven.
Hát ez megint független a károkozói pótdíjtól, és nem a biztosító terhelte rá, hanem a járműjavító piac terhelte a biztosítóra. A biztosító csak tovább akarta terhelni.
De ne terhelje tovább, hát én szerintem a kötelező felelősség biztosításnak pont az a lényege, ugye, hogy ő valamekkora kárt kifizet, és valamekkora díjat beszed. Tehát a díj és a kár kifizetés közötti résből tud ő gazdálkodni, az lesz az ő haszna. Tehát ez, és a bónusz málusz ráadásul... Igen?
Témánál vagyunk, tehát te nem fizetted ki, biztosító ezt tudomásul vette, térített helyetted, és utána valószínűleg változott a te kockázati besorolásod, és ez jelent. Így van, és ez jelentkezett legközelebb a KGFB díjatban. Uh-huh. Hát így működik a piac, és ilyenkor neked az a lehetőséged megvan, hogy azért amilyen ajánlatot kapsz a biztosítótól, azt összehasonlítod, nem tudom, hogy megcsináltad el, hogy utána összehasonlítottad, hogy kapnál esetleg ebben ugyanabban az időszakban egy jobb ajánlatot egy másik biztosítótól.
Uh-huh. Hát az lehet, hogy elmaradt.
Na mindegy, a jegybanknak tehát szemet szúrt.
A legnagyobb probléma, a legtöbb probléma, ne haragudj, csak ezt még azért zárjuk ezt a témát. Az ügyfél felháborodik és nem lép, pedig hát éppen
hát igen, mert korábbi tapasztalatok alapján, ugye, amit mondtam, ez már ott lesz egy kártörténetben, ami egy jó nagy mínusz másoknál is. Tehát lehet, hogy lett volna különbség, de nem olyan mérete. Tehát mindenhol megkaptam volna azt a fajta büntetést.
Maradjunk abban, hogy egyáltalán nem vagyok ebben biztos, tehát aha, mindenképpen megér
jó,
egy
akkor elviszem a balhét, oké. Okay. Szóval ez akkor nagyon fontos, hogy ilyenkor is nézzünk körül.
No igen, akkor a jegybanki kérdést lezártuk, és akkor jött az ombudsmani állásfoglalás, az alapvető jogok biztosa a Magyar Autóklubnak a panaszára megállapította, hogy a szabályozás, a bónusz-málusz szabályozás nincs tekintettel sem a biztosítók díj megállapításában fennáll a gazdasági érdekeltségére, sem pedig a fogyasztók érdekeinek védelmére, és ők is azt mondják, hogy hogy van olyan bónusz-málusz rendszer semmibe vevő társaság, amely 150%-kal is megdobja néha a díjait. Na most ebből
ez a károkozói pódi, meg én mondom, a bónusz-málusz és a károkozói pódiat ne keverjük.
Aha. Igen. Na mindegy, én most idéztem ebből az ombudsmani megállapításból. Ehhez mit szólnak a biztosítók?
Hát egyrészt ugye a Mabiszt felkérte az ombudsman, hogy juttassa el a társaságokhoz ezt a jelentést, ami egyébként egy 21 oldalas tanulmány. Te kiemeltél belőle egy részt, én kiemelnék belőle egy másik részt, szintén az ombudsman jelentéséből, hogy a károkozói pódi vizsgálata körében megállapítottam, hogy annak alkalmazása általánosságban nem kifogásolható. Úgyhogy...
Tehát lehet, akkor valami olyasmi helyzet van, hogy megvan ennek az észszerűsége, hogyha én kárt okozok, akkor arra a biztosító reagálva kvázi valamiféle pótdíjat számolja.
Hát az mindenki.
Akkor a vita a felek között abban van, hogy van, aki nagy, vannak olyan társaságok, akiknek nagyon vastagon
fogadsz. Igen, tehát az arányokon mehet itt a...
Jól értjük?
Pontosan így van, és ugye ez derül ki az ombudsmani ajánlásból, hogy a károkozói pótdíj, mint alkalmazott díj emelési együttható értéke az ombudsman szerint jobb, hogyha differenciált módon korlátok közé szorítva lesz megállapítva a jövőben. Tehát ezt az ajánlás küldte el a jogalkotónak is.
Aztán elindult innentől meg már a fantáziája mindenkinek, mert hogy a Nemzeti Bank és az ombudsman fellépésére olvashatóak olyan nyilatkozatok a magyar sajtóban, hogy megszűnik ez a károkozói pótdíj, mert hogy ezt mindenki kifogásolja, illetőleg olyan hangokat is lehetett hallani, hogy hát nem lesz KGFB díj emelés, mert hogy pont erre a két fellépésre válaszul a biztosító társaságoknak önmérsékletet kéne tanúsítaniuk.
Én erre azt tudom mondani, hogy ezt a kérdést tegyétek fel annak, aki ezt ilyen határozottan kimeri jelenteni. Nekünk a Mabisznál nincs semmilyen lehetőségünk arra, hogy a társaságok üzletpolitikáját bármilyen szinten befolyásoljuk vagy egyeztessük, hiszen a gazdasági versenyhivatal erre egyébként is nagyon figyel. Tehát így árazáspolitikában én határozott kijelentéseket semmilyen szinten nem mernék tenni. Én azt gondolom, hogy a biztosító társaságok tanulmányozni fogják mind az MNB jelentését, mind pedig ezt az ombudsmani ajánlást, és ez nyilvánvalóan hatással lesz, mint ahogy a múltban is hatással volt a tarifálásukra, de hát egyértelműen kiderül, és ez a jövőben is így lesz, hogy a társaságok mindig a jogszabályok adta keretek között tevékenykednek, úgyhogy azt hiszem, hogy ebben nem lesz változás.
Hát meg gondolom abban sem, hogy az a nagyon olcsó, nagyon jó világ, tehát arról sem ábrándozhatunk, hogy itt a javítási díjak, alkatrészárak, munkabérköltségek nagyon megugrottak, és hát ezt nyilván be kell építeni ezekbe a díjakba.
Hát nyilvánvalóan ez egy nagyon egyszerű, tulajdonképpen átlátható dolog az, hogy vannak a díjak, amiket beszednek a biztosítók, és vannak a kárkifizetések, és a kettőjük aránya határozza meg tulajdonképpen a díjakat. Na most, hogyha nagyon alacsonyan állapítják meg a díjakat, akkor az történik, mint egyszer már átéltük ugye 2008 után, hogy bizonyos biztosítók nem tudják egy idő után fedezni a kárkifizetéseket, és egyszerűen csődbe mennek. Ez nagyon jó a biztosítottak többségének, hogy nagyon alacsony a díj, csak akkor nem jó, hogyha ütköznek egy olyan gépjárművel, ahol a biztosító mondjuk az Astra volt, vagy a Mával be, hiszen utána nagyon-nagyon macerás volt, és az a biztosítói közösségnek kellett összeadni azt a több milliárdos tételt, ami az ilyen károkból származott. Úgyhogy sajnos ez mind jelen van a jelenlegi díjakban, és azért azt el kell mondani, 2018-as Insurance Europe statisztika alapján, hogy az magyar KGFB díjak még mindig Európában a legolcsóbbak között vannak, a román és azt hiszem a LED díjak alacsonyabbak csak nála.
Gábor, még egy dolgot nem értenek a hallgatók, és akkor zárásként...
Nagyon kevés időnk van rá.
Most egy jellemző üzenetet olvasok, de nagyon sok ilyen értelmű érkezett. Ha így és úgy is kifizetem kamatostul az okozott kárt, akkor minek fizettem 10 éven keresztül a biztosítást, míg kármentes voltam?
Hát ez nagyjából az én példám is, igen, amit egy picit fölment a pumpa.
Ha ha így is úgy is kifizetem az okozott kárt, ez hát valahol egy kicsit analógnak érzem azzal, hogy így is úgy is fizetem a TB-t, miért kell utána nekem orvosi hálapénzt fizetnem, vagy miért kell utána a kórházba fizetnem. Nézzétek, nyilvánvaló, hogy a biztosítási piac is úgy működik, hogy megpróbálnak minél nagyobb kockázatközösséget létrehozni, és ebben szétporlasztani ugye a kockázatokat. Hogy ez most pontosan mekkora kockázatot vállal egy adott biztosító, ez pedig a versenypiac szabja meg. Tehát nem tudom, mindenkinek azt hiszem ezen a téren más tapasztalata van. Nekem is volt koccanásom, én még nem dolgoztam a biztosítók, mert szögezzük le, és tulajdonképpen nagyon korrekt módon jöttem ki az esetből, én voltam a károkozó. Úgy éreztem, vagy úgy láttam, hogy az okozott kárt azt azért 3-4 év távlatában szétporlasztva kell megfizetnem, nem pedig ott egyszer.
És azért azt tegyük hozzá, hogy ezek az én példám és a tiéd is kis koccanások, ami közel esett a megemelt tarifá, tehát a pariba lehet, és hogy az okozott kárt.
De ha egy Bentley sérüléses kocka.
A személyes sérülés, és hogy egy Bentley török össze, az nem fog megjelenni azért a KGM.
Hát megmondom, hogy ha van ebben egy személyes sérülés, esetleg egy tartós rokkantság, aminek a következményeit hát egy életen keresztül kell fizetni a biztosítónak. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Úgyhogy
hát nehéz.
Én nem tudom mondani. Még egy mondat csak, hogy az MNB idáig teljesen megfelelőnek tartotta az átlagszínvonalat, a KGFB átlagszínvonalat. Én azt hiszem, hogy ebből induljunk ki, hogy az autósok 97%-a nem okoz balesetet. 3%-nak vannak ezzel problémái. Károkozói pótdíjjal és az egyéb ilyen áradással.
Nehéz ez a matek. Ezért sem lettünk aktuáriusok szerintem. Köszönjük szépen a beszélgetést. Szerintem ez még egy darabig elhúzódik ez a dolog. Meglátjuk majd, hogy hogyan alakulnak a tarifák. Köszi még egyszer. Jó munkát, szép napot.
Köszönöm.
Szervusz. Lampert Gáborral, a Mabisz kommunikációs vezetőjével beszélgettünk az átalakuló kötelező biztosítási rendszerről, most pedig Czoller Andi hírei jönnek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
A rovat támogatója a Takarékbank.
Reklám.
Zöld hétvége a Hyundai márka kereskedésekben október 2-án és 3-án. Válts velünk akár már ma elektromos autóra, és próbáld ki a Hyundai zöld modelljeit, amelyek állami támogatással akár 8.499.000 forinttól készletről azonnal elvihetőek. Elektromos Kona most fali töltővel. Ne feledd, október 2-án és 3-án zöld hétvége a Hyundai-nál. További részletek a www.hyundai.hu oldalon.
Díjazzuk a véleményedet. Töltsd le az Opinio applikációt, válaszolj a kérdésekre, gyűjtsd az ópontokat és értékes ajándékokhoz juthatsz. Részletek a jazzy.hu-n és az opinio.hu oldalakon. Köszönjük, hogy nem csak hallgatsz minket. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzy-n.
Idén 70% fölötti a bevétel kiesés a budapesti szállodák többségénél. Vidéken ez a szám a becslések szerint 20-40%-os, derült ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségek kutatásából. A szálloda vezetők arra a kérdésre, hogy mikor lesz újra a 2019-eshez hasonló üzemi nyereségszint a szállodában, a többség Budapesten 2023-24-et jelölte meg, míg vidéken ez inkább 2021-22-re várható. A választ adó hotelek 10%-a szeptemberben is zárva tartott, ezek 90%-a budapesti szálloda. Figyelmeztető sztrájkot tartanak csütörtök délután a Színház és Filmművészeti Egyetem Vas utcai épületében azok a dolgozók, akik egyetértenek a sztrájk eszközével és céljaival. Az intézmény sztrájkbizottsága jelezte, megkezdték a tárgyalásokat a törvény által meghatározott tárgyaló partnerrel, a sztrájkot meghirdető egyetemi dolgozók munkáltatójával, a felmondási idejét töltő rektor helyettessel és a kancellárral. A tárgyaláson részt vett a Színház és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma képviselője is. A tárgyalás eredménytelenül zárult. Alekszandr Lukasenka elnök beiktatása után ismét tüntetések voltak Minszkben. Több ezres tömeg gyűlt össze a fővárosban a Győzelem téren, ahol a rendőrség vízágyúval oszlatta a tömeget. Fehér Oroszországban augusztus eleje óta tüntetnek, mióta a vitatott tisztaságú elnök választások után Lukasenkát hirdette ki 6-szor is győztesnek a központi választási bizottság a szavazatok több mint 80%-ában. Az amerikai elnök bővítette a Kuba elleni szankciókat. Ezentúl tilos lesz szivart és rumot is behozni az Egyesült Államokba. Emellett a Kubába utazó amerikaiak nem vehetnek igénybe olyan szállodákat, és nem lakhatnak más lakhelyeken sem, amelyek a kubai állam tulajdonában vannak. Elemzők szerint az újabb szankciók nem függetlenek a november 3-i amerikai elnök választástól. Ma rendezik meg a Cégek Éjszakája elnevezésű rendhagyó karriernapot. A 16 órától évfélig tartó rendezvény a koronavírus járvány miatt az online térbe költözik. A potenciális munkavállalók, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és beszélnek angolul, nagy múltú multinacionális cégekkel, szolgáltató központokkal és informatikai vállalatokkal ismerkedhetnek meg. A virtuális platform nyelve angol, a cégek rendezvényei között viszont már vannak magyar nyelvűek is. A Cégek Éjszakája virtuális platformja a rendezvény után is elérhető lesz. Az érdeklődők október 8-áig visszanézhetik a platformon elhangzott online előadásokat. Mindenütt megjelenhetnek ma a felhők, de nagyrészt még kellemes idő várható, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati szél időnként megélénkül, délután 23-28 fokot mérünk majd. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten lassú a haladás a Váci úton befelé szakaszonként, a Hűvösvölgyi úton befelé a Nagykovácsi úttól, a Budaörsi úton és a Hegyalja úton a Bakcsomópont közelében. A Szerencs utcában a Dezsőfi Arisztid utca és a Klapka-György utca között félpályás lezárásra készüljenek, mert gázvezetéket építenek. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárják ma 17 órától a Stefánia utat a Tököli út és a Hungária körút között, a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Egres útat a Stefánia út és a Hungária körút közötti szakaszon, valamint a Verseny utcát és az Ifjúság útját. A Hungária körúton az Egresi úttal a Stefánia útig sávlezárásra készüljenek. A mérkőzés előtt és után az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos a megszokottnál sűrűbben közlekedik. Pongrácz Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy proptech cégekben, startupokban elég erősek vagyunk így első ránézésre, mert hogy 7 magyar cég is felkerült egy olyan listára, amit a KPMG állít össze, és majd mi sok mindent átbeszélünk, szerintem egy picit megint alapozunk, hogy kik a proptech cégek, mit csinálnak ők, kezdve innen egészen odáig, hogy ez a 7 magyar fiatal és lelkes csapat mivel foglalkozik. Mindez Dános Pállal fogjuk megbeszélni, Emrix, a KPMG tanácsadója, igazgatója, ő. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Előtte azt meséljük el a hallgatónak, hogy mi az az Emrix. Mert sok névjegy kártyán olvasom, és bevallom őszintén, sötétben tapogatózom.
Ez azt jelenti, hogy olyan ingatlan szakember, aki ennek a nemzetközi szervezetnek a tagja. Aha. Ez egyébként korábban az angol királyi mérnöki társaság volt, a Royal Institution of Chartered Surveyors, de ez most már globális. Minden globális, ez a társaság is globális.
Hát akkor jó embert hívtunk, jó. Igen. Van.
A királyi társaságból egyenes.
Igen. Kezdjük akkor a proptech definíciójával. Mit csinálnak ezek a cégek, akik ebben az üzletágban tevékenykednek?
Hát a proptech az mindenfajta olyan digitális megoldás jelent, innovációs digitális megoldást, ami az ingatlannal kapcsolatos, és az ingatlan teljes életciklusára vonatkozik ez, tehát attól kezdve, hogy meg kell építeni egy ingatlant, addig, hogy használjuk, üzemeltetjük olcsón, eladjuk környezeti szempontból megfelelő módon esetleg. Bedolgozzuk, újrahasznosítsuk. Tehát minden az egész életciklus minden területén ott vannak ezek a innovációs kisebb cégek. A proptech cégek általában kis és rugalmas, és egy kicsikét, ahogy korábban már beszéltünk, a kicsit olyan szemtelen cégek.
Tehát, tehát olyanok, mint a startupok, csak az ingatlan piacon tevékenykednek?
Igen.
És azt lehet látni, bocsánat, hogy nagyon szétkapják az ingatlan szakma, vagy az ingatlan piaci folyamatoknak a részeit, és ilyen részterületekre nyomulnak be, tehát nem ilyen nagy globális szállítóként és megoldás fejlesztőként látni őket, legalábbis az én tapasztalatom, hanem bizonyos kisebb részeken, hol a forgalmazás, hol esetleg a projekt igazgatás vezetés, hol a nem tudom, elektronikus számlázás megjelenítés területén, tehát ilyen kis részterületein az építőiparnak, ingatlaniparnak.
Ez pontosan így van. Ugye most az idei kiadványunkban 7 magyar cég került be, és a 7 magyar céggel mi folyamatosan beszélgettünk, egyeztetünk, hiszen az egész kiadványnak mondjuk globális szinten is az a célja, hogy egyfajta ilyen kommunikációs és interaktív platformot hozzon létre. Most egyértelmű volt az a vélemény, az összes ilyen cégtől, persze nyilván minden szentnek maga fele hajlik a keze, de a tapasztalat ezt igazolja, hogy nem a mindent megoldó giga, vagy ilyen mamut digitális rendszerek a megoldásoké a jövő, mert mint emlékszünk rá a tanulmányainkból, a mamut is viszonylag nagy fordulási sugárral tud csak bekanyarodni, viszont ezek a kis mikromegoldások, ezek azonnal, gyorsan és rugalmasan tudnak reagálni olyan problémákra, amit mondjuk fél évvel ezelőtt nem ismertünk, hogyha most csak a Covid-ra gondolunk, akkor teljesen igaz ez az állítás. Viszont egy dolog nagyon fontos, és ezek a kis cégek ezt mind látják, hogy jó, hogy ők egy adott problémára egy innovatív, új, szellemes megoldást csinálnak, de mindenképpen olyan képességekkel kell rendelkezni ezeknek a megoldásoknak, hogy ezeket integrálni lehessen. Tehát integrálható sok kis megoldásban látják a jövőt, és nem egy hatalmas giga megoldásban, így az ingatlan területén.
Én mindig egy kicsit elgondolkozom a proptechnél, hogy ezt általában tudják az emberek helyén kezelni, mert amikor azt mondom, hogy digitalizálódó építőipar, akkor mindenki azt gondolja, hogy falazó robotok, vagy cementes zsák hurcoló drónok, vagy nem tudom ilyesmit. Tehát hogy lehet digitalizálni ezt az ágazatot?
Hát ez teljesen jó, amit mondtál, ez mindegyik igaz, és általában nem olyan nagyon könnyű a proptech, egy gyűjtőfogalom, már nyilvánvalóan egy tendenciát mutat, és nem konkrétan, definíciószerűen lebontható csoport. De egyébként, amit említettél, az minden jelen van. De például most legyünk nagyon aktuálisak. Itt van ez a Covid történet, például az irodákban, a Budapesten több százezer négyzetméter, több millió négyzetméter irodaterület van, aminek egy jelentős része most úgy működik, hogy a dolgozóknak a jó, ha a fele bent van, mert különböző biztonsági okokból nem vetnek be. Ezeket az irodákat mégis működtetni kell, és sok olyan szempont merül föl, hogy hogyan lehet akár funkcionálisan, akár gépészetileg alkalmazkodni ehhez a mostani helyzethez. Uh-huh. Na most itt is például beléphetnek olyan szoftver megoldások, amelyek az épületeket figyelik, de nem csak az épületeknek a fizikai karakterét tudják figyelni, hanem a funkcionális karakterét is tudják figyelni. Tehát egyből már, hogy úgy mondjam, egy lépésben egy eszközt ad a vállalat menedzsmentje számára. Tehát például egy ilyen épület figyelő rendszer, mondjuk az nem egy pusztán a facility management eszköze, hanem a vállalat irányításnak is az eszköze lehet. Tehát teljesen olyan összekapcsolásokra képesek ez a megközelítés és ezek az innovációk, amik teljesen új irányba viszik el a dolgot.
Nagyon szalad az időn, kicsit térjünk vissza erre a listára, mióta készíti a KPMG, milyen céllal, és a hét magyar vállalkozásnak
mit lehet róluk
esetleg
tudni?
Így van, hogy milyen profillal, milyen ötletekkel kerültek
fel. Akkor gyorsan mondom.
Oké.
Ez 5. kiadásunk, most idén 42 országot tartalmazott, és 600 darab innovátor cég szerepelt benne, ez globálisan, és ebből 7 darab magyar cég van. Ez a 7 darab magyar cég a több kategóriában lehet besorolva. Ez nem annyira érdekes, de az a fontos, hogy ezek között van olyan cég, amelyik a virtuális megjelenítéssel foglalkozik, ami most a Covid idején például egy ingatlan értékesítésnél alapvető fontosságú volt. Más cégek olyan megoldásokkal foglalkoznak, amit előbb is említettem, hogy a fizikai valóságot hogyan lehet egy olyan grafikai és adathalmaz valóságá átalakítani, amivel interaktívan be lehet avatkozni egy iroda használatban, vagy egy kereskedelmi létesítmény használatában. Van olyan cég, amelyik például olyan adatfeldolgozással és olyan szoftverrel foglalkozik, hogy bizonyos információkat köt az bármihez lehet kötni, de például az autórendszámához. Nem akarom a cég nevét megnevezni, de pár egyszerű szellemes lépéssel ez a cég például tudott kapcsolódni a Covid tesztelésbe is, úgyhogy totálisan mondjuk érintésmentesen még a fizetést is meg tudták oldani különböző ilyen eszközökkel. Tehát minden ami az ingatlan használathoz, és most előbb ugye autót mondtam,
igen,
de az autó és a közlekedés az
persze, parkolás segítő cég is van itt például.
Hát,
ugye.
Igen. Hát hiszen kötelező parkolót építeni az új irodaházakban, szabványok szerint építik a parkolóházakat, azoknak a hasznosítása az nagyon fontos gazdasági és nagyon fontos környezetvédelmi szempont.
Még egy gyors kérdés, ezeknek a cégeknek mit jelent ez a lista? Hát egyrészt presztízs, tehát ez tök jó hangzik, hogy egy KPMG-nek egy ilyen globál, egy ilyen világlistájára, ranglistájára felkerülnek, de még ezen túl esetleg van-e valamilyen járulékos hozama számukra?
Ezeknek a cégeknek mondjuk kezdem az elején. Először is a KPMG-nek is van abból haszna, hogy ezek a cégek, mert mi büszkék vagyunk arra, hogy ezekkel a cégekkel együtt szerepeltünk, és én is büszke vagyok arra, amikor ezeknek a cégeknek az oldalain látom a KPMG nevét, és említik ezt a kiadványt. A másik tanulság az, hogy mivel ugye az interaktív platform, tehát bárki, aki ezt a kiadványt kinyitja, egy kattintással eléri a cégnek a honlapját, és rögtön kapcsolatba tud velük lépni. És hadd mondjak még egy dolgot, az nem közvetlen a mi kiadványunkkal függ össze, de egyértelmű volt az a tapasztalat a cégektől, hogy most az online valóság, ami a hagyományos fizikai találkozások számát lecsökkentette különböző okok miatt, teljesen más találkozási kultúrát, üzleti találkozási kultúrát adott számukra, és olyan üzleti meetingek jöhettek létre az online térben, amiket szinte korábban nem lehetett volna elképzelni megvalósítható. Tehát fantasztikus lehetőségek és nemzetközi partnership és együttműködés és értékesítési lehetőségek nyíltak meg a cégek számára.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk róluk és a listáról. További jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönöm nekik is mindenkinek, viszont hallásra.
Dános Pál Emrikszel, a KPMG igazgatójával, tanácsadójával váltottunk pár szót.
Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
This thing I call love, I just I can't handle it. This thing I call love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing I call love, it cries in a cradle all night. It swings and it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. Then she leaves me in a cuckoo sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track. Take a back seat, a hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love.
Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Hát az éppen zajló tőzsdei folyamatokról sokat beszélgettünk már, és sokat beszélgettünk jó nap Rihárddal, most is vele fogunk, hogy hogyan lehet még ezt a kis kapzsiságot tetézni opciókon keresztül. Erről lesz nagyjából szó. Jó nap Rihárd, tehát a telefonon túlsó végén az Accord alapkezelő ZRT portfólió menedzsere. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Nagyon-nagyon óvatosan, mindig. Ez a lényeg, nem?
Így van.
Mert nem győzzük mindig hangsúlyozni.
Nem, lehet mindig fokozni a dolgokat, és mostanra azért most egyre tisztább a kép, amit láthatunk, hogy mi zajlott le itt júliusban, augusztusban az extra emelkedéssel az amerikai piacon, tehát hogy miért volt még az egész nyár folyamán teljesen megállíthatatlan az az emelkedés, ez pedig egy ördögi kör volt, mint történet. Gyakorlatilag a tőkepiacon, amikor valamilyen eszköznek az ára egy óriásit emelkedik, akkor ugye az emelkedés miatt megjelennek a lemaradók, folyamatosan csatlakoznak be újabb és újabb vevők, így épülnek mániák, borékok, egyebek a tőzsdéken. És ilyenkor a kapzsiság még tulajdonképpen valahol négyzetre emelődik, mert azt érzik az emberek, lemaradtak, vagy ha már tökéletesen elkapták az időzítést, meg nagyon jól mozognak az árak, akkor pedig érzik azt, hogy oké, de kevés van belőle, többet kellett volna venni.
Igen.
És ugye a többet kellett volna venni mentalitásnak gyönyörű példáit láthattuk az elmúlt évtizedekben. Emlékezhetünk a magyar piacon a 90-es évek végén a határidős piacra, amikor a kamattartalom 35-40% volt, 10-valahány százalékos állampapír és betéti kamatlábak mellett. Tehát a kapzsiság elharapózik, és ez totálisan elharapózott az amerikai tőzsdéken is. a Robinhood-szerű platformok, főleg ugye a Robinhood nagyon egyszerűvé tette az opciós kereskedést is, és hát sokan ráébredtek arra, hogy itt az opciók által sokkal nagyobb kockázatot lehet bevállalni, és a nagyobb kockázat bevállalásával ugye létre lehetett hozni egy brutális tőkeáttételt. Ugye az opció eredetileg arra van lenne, hogy kockázatot fedezzen, de hogyha valakik nyersen vásárolgatják az opciókat, akkor ez nem a kockázat fedezésé, vagy a kockázat fedezésének lesz az eszköze, hanem a kockázat növelésének. És itt van egy nagyon érdekes dolog, amit a Goldman Sachs mutatott ki pont a múlt héten, hogy az amerikai tőzsdék egyedi részvényopciós forgalma az 2006 és 2017 között volt 12-ben egy nagy felugrás, de azt lesz